Ma azokról a személyekről és tényezőkről beszélünk, akik, illetve amelyek a szülőkön kívül hatnak, és szintén hozzájárulnak a gyermekek jellemformálódásához. A címe a mai előadásunknak a rokonok, a barátok, az iskola, de még egy kicsit ki fogjuk egészíteni ilyesmivel is, hogy játékok, olvasmányok. Még ezekre is szeretnénk utalni. Ha csak röviden is, mert mindenre nehéz kitérnünk az előadás sorozat keretén belül. Tehát akkor legelőször azt az igazságot szögezzük le, hogy ha igaz az, hogy a szülőkön kívül még mások, és nem csak személyek, hanem más tényezők is részt vesznek a gyermek jellemformálásában, akkor mindezekre figyelmet kell fordítani. A szülőnek számolnia kell azzal, hogy nem csak ő nevel. És azt az elvet is rögtön szögezzük le, hogy mindazonáltal a nevelés felelőssége a szülőn nyugszik. Szóval senki nem adhatja át a nevelés felelősségét se babysitternek, se iskolai tanároknak, se nagyszülőknek, se rokonoknak. Ha egy gyermek a világra jött, annak a szülei az ő felnövekedésért, jellemformálódásáért mindenképpen felelősek, és ennek a gondját, ha valóban méltó és felelősségteljes szülők nem tehetik le. Emlékezzünk arra is, amit már egy előző alkalommal is hangsúlyoztunk, hogy a nevelés az apró mozaikokból épül föl. Szóval úgy nevelni, hogy időnként felbuzdulni, aztán elengedni a dolgot, aztán megint egy nagy lendület, és megint valamit nevelni, így nem lehet. Valódi nevelés csak az lehet, amikor a szülők figyelme mindenre kiterjed, és mindent igyekszenek a helyes elvek szerint megvalósítani. Ennek lehet igazi eredménye. Éppen ezért a szülőnek mindezekről, az egyéb nevelőkről, vagy a gyermekre ható személyekről és egyéb tényezőkről is tudnia kell, és ezekkel kapcsolatban is ki kell alakítani a maga helyes látását, helyes viszonyulását. Szeretnék olvasni az itt résztvevők által jól ismert könyvből, Ellen Goldwhite gyermeknevelés című könyvéből, amely annyi kincset és annyi jó gyakorlati tanácsot tartalmaz. Most is egy nagyon rövid, de nagyon szép és igaz kis részletet idézek. Minden nap új gondolatok ébrednek a fiatalok fejében, új hatások érik szívüket. Társas kapcsolataik alakítását, olvasmányaikat, dédelgetett szokásaikat mind-mind figyelemmel kell kísérni. Milyen igaz ez a megállapítás? Minden nap új gondolatok támadnak bennük, és minden nap új hatások érik szívüket. Tehát ez egy örökké élő folyamat a nevelés. Annak egyetlen részletét, egyetlen mozdanatát sem szabad a kezünkből kiejteni. És akkor most mindjárt kezdjünk is beszélni, ugye így volt a programunkon, hogy a rokonok. Hát a rokonokon belül is kezdjük talán, akik sokszor nagyon közel vannak a gyermekekhez, a nagyszülők. A nagyszülők, rögtön szeretném elmondani, hogy csodálatos kincset jelenthetnek a gyermekeknek. Először a pozitív dolgokról szeretnék szólni, és majd csak azután a fennálló veszélyről. Különösen ma, amikor sok gyermek úgy nő föl, hogy mind a két szülő dolgozik, ha gazdasági kényszerből, ha egyéb okból, ha együtt laknak nagyszülőkkel, és egy szülő betölti az otthon teremtésnek a feladatát, tehát a gyerek nem üres lakásra megy haza, hanem egy szerető, szíves fogadtatása, mert az esetleg nyugdíjas szülők pótolni tudják itt a hiányt, és szerető figyelemmel kíséri a gyereket, és jó kapcsolata van a gyerekkel, hatalmas áldás lehet, és ha a szülőkkel harmóniában, józan elvek szerint, tehát teljes egységben nevelik a gyermekeket. Ha nem laknak együtt a nagyszülőkkel, ami ugye egy sokkal gyakoribb eset, akkor is a nagyszülők kincset jelentenek. Sokszor bánkódik az ember rajta, hogy elnézi, hogy egy városban laknak emberek, szülők, gyermekeik és a nagyszülők, és alig van kapcsolatuk egymással. A hajszás élet egyszerűen elpusztítja az értékes rokoni kapcsolatokat. Édesanyámnak a bátyja nálunk volt 2 esztendeig, nagyon beteg volt, Parkinson-kór, egy nagyon súlyos betegség, Én annyira tiszteltem és szerettem őt, hogy nem tudtunk belenyugodni abba, hogy ő otthonba kerüljön. És nekem mindig az volt a mély fájdalmam, hogy az unokái keveset látogatták. Én csodálatos embernek ismertem őt, és mindig azt, mit veszítenek az unokák, és hogy a szülők, hát a szülők miért nem ösztönzik jobban az unokákat, meg fog halni, és ezt a kincset el fogják veszíteni, hogy megismerjék az ő nagyapjukat, az ő életbölcsességét, a gondolkozásmódját, élettapasztalatait. És hadd buzdítsak itt is szülőket, hogy tanítsák meg gyermekeiket, egyáltalán az idősebbek, hogy idősebb emberekben milyen értékek rejlenek, és mi mindent lehet tanulni tőlük, de különösképpen a nagyszüleik. Ne csak úgy, hogy hát csókolom papi, mami, és ad születésnapra, és ad névnapra valamit, és ez nagyon jó, meg időnként jót főz, meg jót süt, meg ehhez hasonlók, szóval ne ilyen szinten legyen a nagyszülőkkel való kapcsolat, hanem mint embereket ismerjék meg őket. Az élettapasztalataikat ismerjék meg, mert sokkal, de sokkal gazdagabbak lesznek. Azon kívül arra is szeretném fölhívni a figyelmet, ha mondjuk együtt laknak szülők és nagyszülők, és a nyugdíjas szülők óriási segítséget jelentenek abban, hogy elsősorban hogy a nagymamák, hogy ott viszik a háztartás terhét. Szülők odafigyeljenek, bene következzék, hogy a gyerekek házi cselédnek nézik a nagymamát, és tiszteletlenül beszélnek vele. Ez pedig meg annyiszor előfordul. Tehát először is ők magunk mutassanak példát azzal, hogy nagyon-nagyon megbecsülik, amit az idős szülő gyengessége, fáradtsága ellenére áldozatkészen mindig tesz értük, ezt mindig fejezzék ki, mert a példaadás mindennél hathatósabb, de meg ne tűrjék, hogy a gyerek egyetlen egyszer tiszteletlenül viselkedjék a nagyszülővel szemben. Szeretném azt is elmondani, hogy nagyszülők abban is nagyon sokat segíthetnek, ha maguk jó nevelési tapasztalatait és nevelési ismereteit átadják. A Tituszhoz írt levélből szeretnék idézni az Új Szövetségből Pál apostol egyik nagyon bölcs tanását. Titusz az egyik fiatal munkatársa volt, és a Tituszhoz írt rövid levél csupa gyakorlati oktatást tartalmaz, ahogyan Pál apostol kérlelte Tituszt, hogy hogyan rendezze a gyülekezeteket, hogyan igyekezzék az igazi keresztény közösséget kialakítani. És itt a következőt olvassuk a második fejezet negyedik versében, az idősebb asszonyoknak milyen feladatot teljesítsenek a keresztény közösségen belül is, hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjüket és magzataikat szeressék. Ha visszagondolunk arra, amiről az előző alkalommal beszéltünk, akkor mindjárt eszünkbe juthat, hogy nem is olyan kis dolog az, hogy a szülők szeressék a gyermekeiket, hogy mennyi hiányosság van ebben, és hogy értelmes módon szeressék. Tehát nagyszülők óriási segítséget jelenthetnek, ha az érett, értelmes, Isten igényére alapozott nevelési elveiket, tanácsaikat megosztják a fiatalabb nemzedékkel. De szeretnék ezután a veszélyről is szólni. Nagyon sokszor az a helyzet, hogy a nagyszülők, és ez nagyapákra és nagymamákra egyaránt vonatkozik, már nem tudják úgy áttérezni a nevelés felelősségét. Nem rossz szándékból, nem felelőtlenségből, lehet, hogy szellemileg különben nagyon elevenek, egyszerűen fáradtak teljes súlyával átgondolni az egész nevelési feladatot, hogy aznak a gyermeknek milyen az egyénisége, hogy mit kíván. Sokszor egyszerűen a testi vagy lelki elfáradásuk miatt szívesebben korlátozódik az unokákhoz való viszonyuk arra, hogy aranyosak, kedvesek, hogy örülnek nekik, hogy ajándékozzák őket, hogy dicsérik őket, hogy dicsekednek kicsit velük. Örülnek, ha vendéglől láthatják, de már nem tudják a teljes figyelemmel, felelősségtudattal járó nevelés feladatát egészében átfogni és kézbe venni. És ekkor következhetnek be komoly hibák, hogyha a nagyszülők engedékenysége és kényeztetése és a harmónia hiánya a remélhetőleg jó szülői neveléssel, mert ez távolról sem biztos, ha ez hiányzik, akkor a szülők, nagyszülők kárt is okozhatnak. A befolyásuk nem csak jó hatású lehet. Szeretnék ismét ebből a könyvből olvasni néhány sort, a következőket írja. Hogy a nagyszülők mennyi gondot okozhatnak, ha az előbb említett problémák bekövetkeznek. Ezt írja. Nagymamák, még ha annak idején a legjobb nevelők voltak is, 10 esetből 9-szer már elrontják lányuk gyermekeit, túlzott engedékenységükkel és indokolatlan dicséreteikkel. Az anya minden türelmes erőfeszítése hiába valóvá válik az ilyen bánásmód hatására. Apák és anyák egyaránt tiszteljék szüleiket, alkalmazkodjanak hozzájuk, de a saját gyermekeik nevelésében az irányítás gyeplőjét nekik kell a kezükben tartaniuk. Szeretném újra ismételni, hogy vannak kivételes nagyszülők, akik nagyon okosak, nagyon bölcsek, és ebbe a hibába abszolút nem esnek bele, és csak kiváltság, és a szülő tudja, hogy nyugodtan hagyhatja a nevelést, és 100%-ig összhangban van azokkal az elvekkel, de ilyen hibák, amit most olvastunk, ugyancsak nagyon gyakran fordulnak elő. Olvassuk egy újabb részletet. Akár hová megyek, fájdalommal látom, mennyire elhanyagolják az otthoni fegyelmezést. Megengedik a kisgyermekeknek, hogy visszabeszéljenek, tiszteletlenül és arcátlanul viselkedjenek. Mégis apák, anyák, nagynénik, nagybácsik, nagypapák és nagymamák együtt nevetnek a mindössze egy éves apró kis teremtmény indulatosságán. Így aztán folytatódnak a tiszteletlenség és csökönyösség megnyilatkozásai, a szokások az évek múlásával egyre erősödnek, míg nem a gyermek úgy nő föl, hogy ellenszenvessé válik a körülötte élőknek. Nagyon súlyos szavak. Tehát ez az az eset, amikor mondjuk a szülők is oktalanok, és együtt állnak be minnyáján a sorba. De olyan is van, amikor a szülő felfedezi, hogy a gyermek egy, mondjuk egy különösen akaratos vagy indulatos természetű gyermek, és bizony komolyan kézbe kell tartani a gyeplőt, és ismét okosan, bölcsen, szeretettel, hogy beszéltünk, de nagyon határozott kézzel fegyelmezni is kell, és mégsem tudnak tenni semmit, mert akad a házban egy nagymama, egy nagynéni, vagy akár egy jóindulatú rokon, barát, aki elhiteti a szülőkkel, hogy kegyetlenség lenne rendre utasítani ekkora emberkét. Ám az igazság pont az ellenkezője. Az a legnagyobb kegyetlenség hagyni, hogy a saját rossz hajlamai uralják a tehetetlen kisgyermeket. Bizony ezek nagyon gyakorlatias problémák, és ezért ha csak nem kivételes esetről van szó, tehát különlegesen világos gondolkozású és kiváló nevelő tapasztalatokkal rendelkező és fizikailag és idegileg erős nagyszülőről, ne tegyük a nevelés gondját a nagyszülőkre. És igyekezzünk mindenképpen harmóniát kialakítani a nagyszülőkkel a nevelési elvek tekintetében. De tovább folytathatjuk a sort, ha a nagyszülőkön kívül még nézhetjük a rokonok szélesebb körét is. Ugyancsak ebben a könyvben nagyon érzékeny megfigyeléseket lehet találni, hogy ahol nagy rokonság él együtt, ott milyen problémák merülhetnek föl. Nem a legjobb megoldás, ha 2-3 család, amelyeket rokoni szálak fűznek össze, néhány mérföldön belül telepszik le egymástól, mert ennek nem lesz jó hatása a családtagjaira. Az egyik ügye mindenki ügyévé válik. A nehézségek és bajok, amelyekkel többé-kevésbé minden családnak szembe kell néznie, és amelyeket, ha csak lehet, családi körön belül kellene tartani, átterjednek az egész rokonságra. Vannak dolgok, amelyeket nem lenne szabad másoknak tudni, bármennyire barátságosak, vagy bármilyen közeli rokonok is. A család tagjainak és a családnak, maguknak kell ezeket elhordozniuk és elrendezniük. Az ilyen családi kapcsolat nagyon kellemes lehet a természetes érzéseknek, mégis mindent figyelembe véve nem a legmegfelelőbb a kiegyensúlyozott keresztény jellem kialakításához. Sokkal boldogabb lenne mindenki, ha távolabb költöznének egymástól, és csak alkalomattán érintkeznének, így az egymásra gyakorolt jó befolyásuk a 10-szeresére növekednék. Mivel ezek a családok házasságok által összefonódtak, s mert szüntelenül egymás társaságában forognak, mindannyian ismerik a többiek mulasztásait, hibáit, és kötelességüknek is tartják, hogy javítgassák azokat. E rokonok valóban szeretik egymást, és ezért olyan apróságok is elszomorítják őket, amelyeket észre sem vennének azokban, akiket nem ismernek olyan közelről. Olykor kicsinyes féltékenykedések ütik fel fejüket, és még a jelentéktelen dolgokat is hallatlanul felfújják. Ezek az apró félreértések és kicsinyes viszályok nagyobb szenvedést okoznak, mint a más forrásból fakadó próbák. Tehát, Azt hiszem, tudjuk, hogy a gyakorlatban ez is milyen sokszor jelentkezik. Valószínű, hogy itt nem sokan ülnek, akiknek ez a helyzetük, de vidékeken. Ez nagyon gyakori, hogy egy ilyen családi klánban élnek nagyon közel egymáshoz, és mindent mindenki véleményez, mindenhez mindenki hozzászól, és ez rengeteg kárt okoz, és nem használ az igazán megfelelő keresztény jellemfejlődésnek. Azután a barátok kérdésére kell áttérnünk, de amikor áttérünk a barátok kérdésére, még ezt megelőzően szólnunk kell még egy dologról, a testvérnek a kérdéséről, hiszen ugye a gyermekek, akikkel legközelebb vannak, a testvérük vagy a testvéreik. Itt is olvasnék egy olyan megjegyzést a könyvből, ami talán eszünkbe se jutna. Hogy hogyan alapozhatjuk meg azt, hogy a testvérek ne rontsák egymást. Hogyan kell ezt megelőzni? Mert tudjuk, hogy nagyon sokszor rontják a gyerekek egymást. Ugye elhangzik, hogy hát a nagyobb rontja a kisebbet. És hát akár mit csinálunk, ez a befolyás fennáll. Aztán olyan is van, amikor a szülő elveszti a türelmét a nagyobbra, és szembeszáll azzal a gyerekkel, hogy még a kicsit is tönkreteszi, és a kicsit is elrontja. De igazából hol lehet a probléma gyökere, és hogy lehet ezt kivédeni? A következőt szeretném idézni. Az első gyermeket különösen nagy gonddal kell nevelni, mert ő is tanítja majd a többieket. Ha olyanok hatnak rájuk, akik zajosak és féktelnek, akkor ők maguk is elviselhetetlenek lesznek. A gyermekek azok befolyása szerint fejlődnek, akik körülveszik őket. Nagy igazság. A gyermekek azok befolyása szerint fejlődnek, akik körülveszik őket. Tehát az első gyermeket különös gonddal kell nevelni. Arra gondolva, hogy az ő példaadása, az ő viselkedése a további gyermekre vagy gyermekekre is hatni fog. Ezzel szemben mi a gyakorlat? Hogy szülők így szokták töredelmesen bevallani, hát rajta tanultunk. Ott követtük el a hibákat. Ha bárcsak most kezdenénk, most már jobban tudjuk, de még az első gyereknél ezeket meg ezeket a hibákat követtük el. Csak hogy ezek nem csak az első gyermekre hatnak ki, hanem a továbbiakra is. Tehát megint csak ott kötünk ki, hogy mielőtt a szülővé válás feladatát keresztény ember magára vennék, most itt merem csak állítani ezt a magas lécet, de igazából mindenhol ez lenne a helyes. Feltétlenül tanulmányozzuk ezt a kérdést, és ahogy mondja az ige, hogy tanítsátok őket az Úr intése és tanácsa szerint, mert ezeket el kell sajátítani, és fel kell tenni a kérdést, hogy hogyan bánjunk a gyermekkel. És minden, a Biblián kívül is, minden a józan és a természet és az élet törvényeivel megegyező tanácsot gyűjtsünk be, és készüljünk fel erre a feladatra, mert már az első gyermek nevelése sorsdöntő, és nem úgy van, hogy hát itt még hibáztunk, majd később helyrehozzuk. Szeretnék még arról is szólni, hogy a testvérek egymáshoz való viszonya. Sokszor szülők mondják, hogy keserves szenvedéseket élnek át, mert örökké maragszanak a gyerekek egymással. Ismerjük jól azt a jelenséget is, hogy megszületik a kis testvér, és kitör valami hatalmas féltékenység. Hallottam szülőktől, hogy fizikailag félteniük kellett a kisebb gyermeket, a másik gyermektől, a nagyobb gyermektől, mert annyira féltékeny volt, hogy hát komoly kárt tett volna a kicsiben, mert ez annyira gyötörték ezek a féltékenységi érzések. Sokszor jó sokáig eltartanak ezek. Itt azt kell figyelembe vennünk, hogy ez nem gonoszság a gyermek részéről. Lehet, hogy jobban egy nagyon önzetlen, aranyos felnőtt lesz. Lehet, hogy csak rettenetesen szeretetigényes és érzékeny, és most még csak az ösztönök uralkodnak, ő ezt már nem tudja intelligensen átgondolni. Tehát a szülők részéről nagyon sok türelemre van szükség, míg ez a korszak lezajlik. Nehogy bántsák azt a féltékenykedő és a másikat bántó gyereket, nehogy durván rátámadjanak, mert ez a szerencsétlen gyerek csak ösztönösen cselekszik, ő nem tudja igazán, hogy mit csinál. Tehát itt a szüntelen szívós kitartásra van szükség, hogy mindig szeretettel helyreigazítsák, természetesen meg ne engedjék, hogy bántsa a kisebbet, de mindig érezzék a szeretetüket. És sokszor ezzel segíthetnek legjobban a féltékenységnek a csökkentésében, hogy nagyon nyilvánvaló, hogy őket azután sem hanyagolják, de még ha ezt megteszik, akkor is tombolhat a féltékenység, tegyük hozzá. Tehát ezek a veszélyek fennállnak, és ezekhez napról napra gyakorolt türelem és bölcsesség. Ez nem megy gyorsabban, és nem megy könnyebben, míg egyszer csak elmúlik, és míg egyszer csak egy igazi jó testvéri kapcsolatra vált. De ha a szülők nem teszik ezt szívósan, vagy ha nem a féltékenység áll fenn, de örökké veszekednek, és örökké marakodnak, és csúnyán beszélnek egymással, és ezt minden esetben nem kezelik rögtön, és nem teszik helyre, akkor felnőnek a gyerekek, és a viszonyuk nem lesz ideális. Akkor is könnyen megengedek, hát testvérek vagyunk, azért szeretjük egymást. De könnyen elmérgesedik a viszálykodás. Ne felejtsük el azt, hogy azért az odamondott szavak legalább egy horzsolást hagynak maguk után. Szóval ez nem így van, hogy akárhogy beszélhetünk egymással, ha alapvetően szeretjük egymást, utóbb úgyis kibékülünk, és nincsen semmi baj. Igen, tanítsuk a gyermekeket arra, hogy szépen viselkedjenek egymással, ne sebezzék meg egymást, se fizikai bántalommal, sem pedig szavaikkal. Csodálatos ajándék a jó testvérek. Néha lehet ilyet is látni, sajnos nem sűrűn. De olyan szép az, mikor felnőtt emberek között olyan meghitt testvéri viszony van. Ezek az emberek sokkal gazdagabbak, mint mások. Nekik van erős kötelékük, és lehet, hogy a szülők már elhalnak, de egy jó testvér, két jó testvér, az a mély bizalom, az az összetartozás, az a segítőkészség, az a feltétlen helytállás a testvérért, az valami tartókötél az életben, és ez kincs a gyermekeknek. Itt tennék említést arról is, hogy sokszor hallom, hát ebben a mai világban egy gyermeknél többet nem szabad vállalni. Hát milyen világ ez? Ki azt mondja az anyagi oldalról, ki azt mondja, hogy durvul a világ, ki azt mondja, hogy nagyon nehéz nevelni. Sok mindenre lehet elgondolkozni, és ugye ez természetesen mindenkinek a magánügye, és lehet olyan, amikor vagy egészségi állapot miatt, vagy egyéb körülmények között tényleg nem lehetséges ez másképpen. De mégis azt kell mondanunk, hogy ha már ebben az ordvilágban egy gyermeket vállalnak, az a gyermek nagyon szegény sokszor a testvér hiányában, és rengeteget nevel a jellemén a testvér. És a szülőkben is elmélyül mindaz a tapasztalat, mindaz az érték, amit a gyermek mint ajándék, és a gyermeknevelés mint feladat által szerezhetnek. Tehát ismétlem, ez minden családnak a magánügye, és tényleg vannak mindenütt rendkívüli körülmények. De ha valaki ezzel az indokkal mondja, hogy mert nehéz idők vannak, mert még nehezebb idők jönnek, viszont ha egy gyermek már van ebben a nehéz időben, két gyermek sokszor sokkal jobban csiszolja egymást, és ismétlem, a szülő is sokkal jobban fölnő a szülői feladatához. Ez természetesen ezentúl, még egyszer mondom, minden család magánügye. Talán lehetne egy szót szólni a nagy családoknak az eszményéről is. Hát fiatal koromban én is mindig csodáltam az ilyen nagy családokat, mi mondjuk mindössze hárman voltunk, de nekem nagyon tetszettek, ahol hatan, heten vannak, és hát hogy milyen csodálatos lehet, hogy ennyien vannak. Aztán, amikor később jobban megnéztem, akkor azt láttam, hogy van, ahol csodálatos, ahol ilyen sokan vannak, és van, ahol komolyan sérülnek a gyermekek. Szóval vannak szülők, akik erre születtek, akiknek olyan idegeik vannak, olyan szeretetük van, és olyan, hogy mondjam, a szülői hivatás, a fő hivatásuk, és ezt csodálatosan csinálják, és csodálatos az a nagy család. De ha olyan szülők vállalnak sok gyermeket, akinek sem a fizikai egészségük nincs egész rendjén, sem a felkészültségük a szülői feladatra, sem az idegrendszerük nincs a helyén, akkor bizony a gyerekek sérülnek. Én hallottam olyan sok gyermekes anyát, aki azt mondta, jobb lenne, ha nem lennének. Megkeseredett. Nem tudta őket úgy felnevelni, megkeseredett. Hallottam olyan sok gyermekes családban felnőtt embereket, akik azt mondták, hát a szüleink arra nem értek rá, hogy minket neveljenek. Nekik elég volt az, hogy előteremtik, hogy mit tegyünk meg, hogy öltözünk. És ezzel nem is foglalkoztak, hogy minket neveljenek. Tehát azt hiszem, ki lehet mondani azt az elvet, hogy annyi gyermek, akiket a szülők nem csak anyagilag tudnak ellátni, hanem teljes figyelmüket tudják ráfordítani, és teljes szeretetüket, és mindazt meg tudják kapni, amire a gyermeknevelésben szükség van. A testvérek kérdése után lépjünk tovább a barátokra. A barátok nem a kicsiny, a legkisebb gyermekkorban jelentkeznek még, mint komoly tényező, hanem iskoláskorban, sokszor már kisiskoláskorban, aztán még inkább, amikor már középiskolába kerülnek, vagy azon túl, de már felső tagozatban is, és a szülők nagyon ritkán kísérik figyelemmel a barátokat. Szülő meghallgatja otthon, hogy kicsit beszél az iskolai dolgokról, de tulajdonképpen nem tudja, kik a közeli barátai a gyermekének. Nagyon sok szülő tehernek érzi azt, hogy ő hozzá jöjjenek a gyermekei barátai. Pedig én azt mondom, hogy nagyon jó, hogyha egy szülő az otthonát nyitott otthonná teszi, és szívesen látja a gyermeke barátait. Azért elsősorban, hogy megismerje őket, és szinte ezzel egysorban ugyancsak azért, hogy az ő otthonukban jó befolyás áradjon azokra a gyermekekre is. És nagyon meg kell azt fontolni, hogy milyen barátságokat hagyunk jóvá, és milyen barátságokat igyekszünk nem nyers tiltással, soha nem nyers tiltással, és soha nem úgy, hogy egy gyereket leszólunk, hogy az megvetendő, hanem úgy, hogy a gyereket rávezetjük például, hogy annak a gyereknek a befolyása rá nem jó, és ő még nem olyan erős, hogy ő a másikon tudjon segíteni, és azt tudja jobb irányba venni, jobb irányba fordítani. De mindig úgy, hogy a gyerek szeretetet, részvétet érezzen az iránt, a gyerek iránt is, és ne a megvetés alakuljon ki. Mert minden ember az Isten teremtménye, és minél szánalmasabb helyzetben van, annál inkább. Tehát ilyen kasztrendszert ne engedjük meg, hogy a gyerekben kifejlődjön, hogy hát te ez meg az vagy, és te hozzád ez méltó, és az nem méltó. Tanulja meg Isten minden teremtményét becsülni és értékelni, de vezessük rá arra, hogy van, akiknek a befolyását ő maga nem tudja megváltoztatni, de viszont veszély áll fenn, hogy ő nem tudja ellensúlyozni mindazt a rosszat, amit ő hozott a családjából, környezetéből, de viszont ő rá van veszélyes befolyással. Tehát mindezt megbeszéléssel, okos és bölcs módon kell rendezni a családban. Szeretném itt is hangsúlyozni, hogy az imádságra nagyon nagy szükségünk van. Sokszor érezzük azt, hogy tiltani nem szabad, nem lehet kifejezetten, de mégis aggódunk a gyermekünkért. Elmegy egy iskolai összejövetelre, elmegy egy osztálykirándulásra. Kísérjük imádsággal azt a gyereket. Osztálykirándulások. Nem tudom, hányszor lehet azt látni, hogy a nevelők elvonulnak, mert hát ugye most azért ők is kirándulnak, van egy kis szabadságuk, kiülnek, nem tudom, egy kávézónak a teraszára, és közben az a felső tagozatos vagy középiskolás osztály úgy rajcsúrozik, ahogy jónak látja. Tehát sajnos vagy nem gondolnak rá, vagy nincsenek igazán a nevelői hivatásuk magaslatán, nem arra gondolnak az osztálykirándulásra a gyerekeket elkísérő pedagógusok, hogy most együtt lehetnek a gyerekekkel, most közelebbi kapcsolatba kerülhetnek, milyen értékes alkalom ez, hanem ők visszavonulnak, és a gyerekek, tudjuk jól, nagy százalékban lerészegednek ezeken az alkalmakon, mennek a fiúk a lányok szobájába is fordítva. Ha történetesen végzetes dolgok nem történnek, akkor is mindenképpen nyomasztó, kiszámíthatatlan, ellenőrizhetetlen. És még a legerősebb jellemű gyerekek is, vagy a legjobb indulatú gyerekek is, van egy sodrása egy ilyen osztályközösségnek, amikor ott mindenki begerjed, és elsodorhatja ezt a gyereket még akkor is, hogyha ő a legjobbra terekszik, és nagyon jól van megalapozva otthon. Tehát nagyon érzékeny problémák ezek, és ezeket lépésről lépésre megoldani jól. Sokszor tényleg csak a komoly könyörgés segít, sokszor az eszközeink fogynak ki, hogy hogyan is mit tegyünk. A gyerekek sokszor bizalmatlanságnak érzik, hogy minket érdekel, hogy hol vannak, és kik a társaik, és kik a barátaik. Igyekezzünk ezt eloszlatni, hogy a gyerekek megértsék, nem erről van szó, mert ha ő bennük a legjobban bízunk is, és az indítékainkban nincs kétségünk. Egyszerűen csak tudja az ember, hogy milyen ereje tud lenni egy ilyen hát felajzott kis társaságnak, és mi minden kártétel történhetik akkor is, hogyha a gyerek a legjobbat akarja, és egyébként a leghelyesebb a magatartása. Fölhívnám a figyelmet arra a jelenségre is, hogy osztálytársak összejönnek, ha még nem is kifejezetten bulira, ugye ez egy külön fogalom, de ami a bulit illeti, meg a diszkót illeti, csak annyi észrevételem lenne, hogy jó lenne, ha ilyen statisztikák készülnének, egy hány gyerek lesz alkoholistává fiatalkorban, vagy kábítósá, amit a bulikon kezdődött, és hány gyerek lesz közlekedési baleset halálos áldozata is, akár aki a diszkóból jön. Jó lenne ilyen statisztikákat kihozni, hogy mennyi az áldozata a buliknak, és mennyi az áldozata a diszkóknak. Tehát, mintha vak lenne, mintha beteg lenne a szülői társadalom és az emberi társadalom, mintha az érzékeny fiataloknak nem is tudnánk különb és értékesebb és veszélymentesebb közös társas együttlétet elképzelni, mint a féktelen önelengedést, mint az idétlen és kiszámíthatatlan megvadulás, aminek a következményei tragikusak. Tehát a barátságukra nagyon-nagyon figyeljünk oda. Prédikátor könyvében mondja egy helyen az ige, hogy a meghalt legyek megbüdösítik a patikárius edényeit, és sokszor kicsiny balgatagság hathatósabb a nagy adag bölcsességnél. Ugye értjük a hasonlatot, milyen erős illatuk van ugye a fertőtlenítőknek, meg a gyógyszereknek, de egy meghalt légy csak azt csöppenjen bele, és elindítja a rothadás folyamatát, és ezzel érzékelteti azt, hogy kicsiny balgatagság, kicsiny rosszaság, kicsiny kovász, mi mindent kárt tehet, és mi mindent keleszthet meg. Ugyancsak ezzel összefüggésben szeretnék még valamiről szólni, amit nem tudom, hogy manapság hogy kellene fogalmazni, ez a könyv még múlt századi. Manapság talán ott úgy kellene kezdeni, hogy már az óvodákban veszély van, hogy a gyermekek helytelen és fizikai és lelki életükre veszélyes és pszichikumukra veszélyes nem játékokat tanulnak egymástól. Erről a kérdésről is szót kell ejteni, mert sokan ezt egyáltalán nem veszik komoly problémának, pedig az. Tudjuk jól, hogy például a közvélemény, általában pszichológusok, gyermekorvosok, nőgyógyászok, stb. Általában nyilatkoznak, és azt mondják, hogy az önkielégítés nem jár semmiféle károsodással. Sajnos ez nem igaz. És sokan nem tudják azt, hogy vannak gyerekek, akik egész fiatalon belekerülnek ebbe, és olyan függésbe kerülnek tőle, pontosan olyan függésbe kerülnek tőle, mintha kábítószeresek vagy alkoholbetegek lennének, és sokszor nem tudni, hogy depresszió, ingerültség, önbizalomhiány és egyéb furcsa lelki betegségeknek a hátterében mi van. Vannak, akik megházasodnak, és a házasságukat is tönkreteszi ez a dolog, és még akkor is tovább kíséri őket ez a probléma. Azért szólok erről nyíltan, mert sokkal elterjedtebb dolog, mint gondolnánk. Előfordult, hogy a török koppányi táborunkat kiadták iskoláknak. De hát minden alapítvány küzd az anyagi nehézségekkel. Mielőtt a mi nyári táborunk kezdődött, lementem a török koppányi táborba, és csak úgy benéztem egy-két szobába. Hát nem fogom itt elmondani, hogy miket olvastam a falakon. Ott aludtak a gyerekek a szobákba, és miket írtak föl a falra. Tehát szülők ne legyenek gyanútlanok, és ne legyenek figyelmetlenek e tekintetben. A legjobb indulatú, legjobbra törekvő gyermekeik is káros befolyások áldozataivá lesznek. És azt is el kell mondanom, hogy mint lelkésznek, hányszor mondták el felnőtt emberek, mikor komolyan keresztényeké akarták válni, hogy mit küzdenek ezzel a problémával, és nem tudnak tőle szabadulni, és mennyi lelki terhet jelent nekik. Szeretnék néhány sort ebből a könyvből olvasni, hogy idézzem az erre vonatkozó véleményét. Olvasom a 308. oldalról a következőt, ezt írja. Könnyen felingerlődnek az ilyen gyermekek, és csak az önkielégítésben lelnek pillanatnyi enyhülést. Gondoljuk meg, ha ide menekül, hogy a gátlásait és a feszültségeit oltsa. Milyen borzasztó torzulás ez, és pszichikailag mennyire káros, és mennyire torzítja a személyiséget. Azután szeretnék egy másik részletet olvasni. Az ilyen gyermekek és fiatalok nagyon gyakran kedélybetegek, idegesek és gyanakvóak lesznek. Sokszor egyáltalán nem érzéketlenek a lelki dolgok iránt, időnként nagyon szenvednek a lelkiismeret furdalásról, aljasnak tartják magukat és elveszítik minden önbecsülésüket. Tehát szülők, figyeljenek oda erre a kérdésre is. Egy alkalommal bele fogjuk venni a téma sorozatba, hogy szóljunk arról is, hogy gyermekeinket hogy készítsük fel udvarlásra, házasságra, egyáltalán hogy kezeljük a nagyon fiatalkori, a túl fiatalkori barátkozásokat, ami több is, mint barátkozás, ami teljesen elterjedt, és szülők ott állnak tehetetlenül, mert hiszen a gyerek úgy érzi, hogy ő nem normális, hogyha már ilyen fiatalon nem jár valakivel, ennek minden vele járójával együtt. Tehát erről a kérdésről is kell majd szólnunk. Lépjünk tovább az iskola kérdésére. Megint egy óriási téma az iskola kérdése. Először is talán azt a kérdést vessük fel, hogy mikor kezdjen a gyerek tanulni, és milyen életkorba kezdje meg az iskolai tanulmányait. A könyvből idéznék ismét. nagyon bölcs és olyan nagyon szépen fogalmazott néhány sort. Mindaddig, amíg testileg jól ki nem fejlődtek, ne tartsuk a gyermekeket sokáig zárt helyiségben, és ne kívánjuk tőlük, hogy túl sokat tanuljanak. A gyermek első 8-10 évében a legjobb tanterem a mező és a kert, a legjobb tanító az édesanyja, a legjobb tankönyv a természet. A gyermek egészségét még akkor is fontosabbnak kell tekintenünk a könyvekből nyert ismereteknél, mikor már elég idős ahhoz, hogy iskolába járjon. A gyermek életének első 6-7 évében a testi nevelésre nagyobb figyelmet kell fordítani, mint a szellemire. Ha ez az időszak eltelt, s a fizikai állapot jónak mondható, mindkettőt egyaránt nagy körültekintéssel kell fejleszteni. Tudni most már ezután a testét is, és a szellemit is. A kisgyermekkor 6-7 éves korig tart. Míg ezt el nem érik, hagyjátok őket barangolni a ház körül és az udvaron, mint kicsiny bárányokat virgonckodni és ugrándozva szaladgálni, minden gondtól és bajtól mentesen. Azt hiszem, megértjük, hogy mi ebben az elv, hogy a gyermeknek fizikailag ki kell fejlődnie, idegrendszerében meg kell erősödnie, és amíg ez nem következik be, ne csináljon a szülő presztízs kérdést abból, hogy neki micsoda zseni gyereke van, és túl korán elkezdi tömni. Mert ha a gyerekek nem elég egészségesek, fizikailag nem elég erősek, idegrendszerük nem szilárdult meg eléggé, akkor ha túl korán kitesszük őket az iskola viszontagságainak, és túl korán befogjuk őket egy intenzív szellemi tanulásba, nem lesznek olyan intelligensek, és a testi egészségük is kárát fogja vallani. Senki se higgye azt, hogyha az ő gyereke még 6 éves korában nem tud írni, olvasni. Ugye ma az divat, hogy gyerekek már nem tudom, 4 éves korban írnak, olvasnak, meg ugye rengeteget tudnak. Nehogy azt érjük, neki visszamaradott lesz a gyereke, ellenkezőleg. Ez persze nem azt jelenti, hogy egy gyerek minden erőfeszítés nélkül magától megtanul olvasni vagy írni, ez valami tragédia lenne, erről nincs szó. De ne akarják a szülők tömni, ugye? Ha tehetséges a gyerek, ha kevésbé tehetséges. De ha addig ő szépen magában gyűjt információkat, ha addig ő egészséges környezetben nevelkedik és erősödik mindenben, utána sokkal kiválóbb szellemi képességekkel, sokkal önállóbb gondolkozással, sokkal jobban felkészülten fog hozzá az iskolai tanulmányaihoz. Itt megint csak lehetne szólni ilyesmikről, hogy bölcsöde. A bölcsöde kimenőben van a divatból, hála Istennek. Az rettenetes dolog volt. Hát ugye ez éveken át ez ment Magyarországon, minden asszony dolgozzon, és hát sajnos ma is többnyire kényszerülnek dolgozni. Csak talán nem abban a merev rendben, hogy pontosan minden reggel már x időre az üzembe vagy gyárba legyen, és a gyerekeket keltik reggel 6-kor, 5:30-kor, és leadni a bölcsödében. Ugye ezek a kártételei, nem is tudjuk, hogy egy nemzedéke mit jelentettek, de még mindig itt van az óvodának a kérdése. Nem akarok senkinek beleszólni a dolgaiba, és merem azt mondani, hogy léteznek kiváló óvópedagógusok, és léteznek kiváló óvodák, ez is biztos, de nagyon megfontolandó, hogy oda se túl korán, és azt is nagyon, hogy milyen óvodába. Mert ha egy gyerek még kifejletlen idegrendszerrel, fizikailag gyengén bekerül egy zajos, egy nem igazán jól igazgatott, egy túlnépes óvodai közösségbe, kifejezetten hátráltathatja a fizikai, lelki-szellemi fejlődését, és már ott sok mindennel megterhelődik. Nem is beszélve arról, hogy minden betegséget összeszed. Betegségből ki, betegségbe be. Nem igaz, hogy ez a millió antibiotikum, amit beletömnek egy gyerekbe ennyi idős korában, mert összeszedett minden betegséget már az óvodában, hogy az jót tesz annak a gyereknek. Tehát amíg csak lehet, érvényesítsük azt az elvet, amit így ír ugyanez a szerző, hogy minél csendesebb és elvonultabb egy gyermek élete, annál jobban kedvez a lelki-szellemi fejlődésének. Minél kevesebb túl zajos ártalom, túl sok információ, a fizikai és szellemi érettségét meghaladó benyomás és inger nem éri, annál jobban kedvez a lelki és szellemi fejlődésének. Ezért a természet kiváló terep, és minél többet a szabad természetnek a közelségében. Rögtön azonban szeretném azt is hozzátenni, hogy sok otthonban annyira rossz a nevelés, de annyira rossz a nevelés, hogy az óvoda áldás. Hogy ott legalább képzett pedagógusok vannak, és nagyon igyekszenek, tehát ezt is hozzá kell tennünk, hogy az óvodák áldásnak bizonyulnak olyan gyermekek számára, akik otthon egyáltalán semmi nevelést nem kapnak. De rövidebb ideig, és jó óvodában, és jó óvópedagógus mellett nagyon hasznos, és nagyon jó lehet az óvoda befolyása is. Menjünk ezután tovább az iskolára. Hát az iskolákkal nagyon nagy gond van két oldalról is. Hát az egyik gond az, hogy milyen gyerekközösségbe kerül. Én emlékszem, még évekkel ezelőtt elszörnyedve hallottam azt, hogy a köztársaság környékén a szülők kísérgetik a gyerekeiket haza, mert a nagyobbak azzal szórakoznak, hogy az égő cigaretta csikket a kicsiknek a fején nyomják el. És megriadnak és kétségbe esnek. Ó, de hát milyen szolid dolog volt ez ahhoz képest, amivel ma találkozhatnak a gyerekek az iskolában. Hát azon túl, hogy kicserélik azt, amit krimi filmekben, pornófilmekben a gyerekek otthon megnéztek, azon túl, hogy azt a borzalmas, ideges, durva légkört és beszédet beviszik, amit netán otthonról hallottak, egyszerűen nem bírnak magukkal. Hallottuk biztos azt, hogy a pedagógusoknak ma már zajártalomért is kellene valamilyen veszélyességi pótlékot kapniuk, mert egyszerűen olyan a hangerő, fékezhetetlenek, fegyelmezhetetlenek. És mit gondolunk, hogy a gyereknek ez mit jelent? Csak az, hogy szülők féltve fölnevelik, és akkor egy ilyen tomboló kis vadállatkertbe be kell tenni azt a gyereket ezek után, ahol dobhártyát szakít majdnem a zaj, szünetekben különösképpen, de sokszor órán is. Mert a pedagógus már bele is fáradt, már nem is izgatja magát, ha elmondja, hallja, aki nem hallja, nem hallja, ő nem fogja tönkretenni az idegeit, hogy egész óra alatt fegyelmezze őket, hogy valamennyire is csend legyen, és valamennyire is oda tudjanak figyelni. Szóval ez bizony egy nagyon elszomorító állapot. A másik gond pedig a pedagógusok. A világért sem akarom őket egy hanggal sem bántani, egyáltalán nem ők a hibásak. Nem akarok ugye itt ilyen társadalomban jól ismert szólamokat hangoztatni, hogy nincs anyagi megbecsülésen. Össze-vissza jönnek mindenféle reformok. A pedagógusok egy elgyötört népréteg, egy elgyötört és meg nem becsült népréteg. És nagyon sok tehetséges fiatal hagyja el a pedagógiai pályát, aki pedig fiatalon az volt az álma, hogy tanár vagy tanárnő lesz, vagy tanító lesz. Mert ő annyira szereti a gyereket, és ezt olyan szép hivatásnak tartja, és egy-két évig belekóstol, látja, hogy milyen az iskola állapota, látja, hogy milyen intrikák mennek a tantestületbe, milyen fejetlenség megy a tanmenetbe, mennyire nem becsüli a társadalom, és akkor azt mondja, köszönöm, elég, és kilép. És ez a szomorú helyzet áll fenn. Isten áldja meg azt a néhány pedagógust, akár idősebbek, akár fiatalabbak, akik életre halára tartják a frontot, és igazi pedagógusokként viselkednek, és áldást jelentenek a gyerekeknek. Én például, amikor még első tagozatra jártam, de vagy mondhatom nyugodtan az alsó tagozat, a legelső tanítónémtől kezdve a középiskola végéig, komolyan mondom, talán meg kell erőltetnem magam, ha 4 gyenge tanárt, vagy kevésbé szimpatikus tanárt össze kell szednem. Azon túl, hogy kiválóan tanítottak, valamennyien kiváló emberi egyéniségek voltak. Szóval felnéztünk rájuk, szerettük őket, rengeteget kaptunk emberileg is. Hát most már én sem vagyok ugye fiatal, de teljesen elevenem van előttem az arcuk, el tudom őket név szerint sorolni. Visszaemlékszem X dolgokra velük kapcsolatban, hogy mit adtak nekünk. Megkérdeztem az unokahúgomat, aki most 20-valahány éves, egy még középiskolás korába, hogy mondtam, hogy hát kik a kedves tanáraid? Néhány perc csönd. Aztán mondta, hogy hát talán őt kedveli a legjobban. Nem azért, mert egy rossz kislány, vagy nem fogékony kislány, és egy meglehetősen jó gimnáziumba járt. És annyira elszomorodtam, milyen szegények ezek a gyerekek, milyen vesztesek, milyen kártétel ez ahhoz képest, mintha igazi pedagógusok léteznének, és igazán úgy tanítanának, ahogyan szükséges, és egymásra is úgy tudnának hatni a pedagógusok. És tényleg olyan lenne ennek a nélkülözhetetlen hivatásnak a presztízse, meg a megbecsülése, mint ahogy kellene, hogy legyen. Na most mit csináljunk egy ilyen helyzetben? Nagyon nagy kérdés. Nyugati világban tudom, hogy keresztény körökben nagyon uralkodóvá lett, szóval nagyon széles körben elterjedt egy ilyen gyakorlat, hogy otthoni iskola. Hogy a szülők otthon tanítják a gyermekeket, mondván, hogy egyszerűen nem merik az iskolába küldeni, mert mondták például, hogy spiritista játékokra tanítják, okkult játékokra egymással a gyerekeket. Mások pedig hát a legdurvább erőszakot tapasztalják az iskolában. Tehát nem tudnak mást kitalálni, mint hogy otthon iskolák rendszerét próbálják bevezetni, hogy legalább alsó tagozatban otthon nevelik. Nagyon veszélyes dolog ez is. Szóval, hát annak a szülőnek olyan jól kell nevelni a gyerekét, ugye, hogy köztük olyan kapcsolat legyen, ezt a gyereket fegyelmezni is tudja, rendes tanulásra is tudja szoktatni. Olyan időbeosztással kell ennek, olyan művésznek kell lennie, hogy mindezeknek meg tudjon felelni. Én megmondom őszintén, én aggódom azon, hogy ezek az otthoni iskolák mindig úgy működnek-e, ahogy kell. És az is legalább olyan hiba, hogyha egy gyerek, aki már szellemileg fejlődne, visszamarad, és nem tanul annyit, amennyit szükséges, és ami már most kellene, hogy gyűjtsön ismereteket az életről, az emberekről, minthogyha túl korán fogják be, és mindent bele akarnak tömni. Mikor annak itt az ideje, mikor annak a gyereknek nyílik az értelme, mikor az fogékony a tanulásra, hogy ebben a világban meg tudja állni a helyét, és nehogy gátolja majd valami, hogy elérje azt, amit szeretne, kell, hogy tanuljon. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy az otthoni iskolai rendszert mindenestől kifogást hogy lehet nagyon jó. Én nekem csak abban van kételyem, hogy kik azok a szülők, akik kicsin gyerekkorútól úgy nevelték a gyermekeket, hogy tanár is tud lenni, és tényleg megtanítani, és aki úgy tudja az idejét beosztani, és el tudja érni ugyanazt az eredményt nagyon jól. A másik tanács, amit ez a könyv is nagyon hangoztat, azt mondja, hogy kis iskolai központokat hozzanak létre, kis létszámú tanulócsoportok nagyon jók, és egyetlen pedagógus alkalmazásával, ha néhány család összefog, egyetlen kiváló pedagógus alkalmazásával az első éveket megoldhatják. Hát ugye ez egy óriási kérdés, hogy Magyarországon ez most jogilag hogy néz ki, sokkal több lehetőség van, mint korábban. Nagyon-nagyon kellene ezen a kérdésen gondolkozni, mert rengeteg anyagi nehézség tornyosul, ugye, hát hol tud néhány család egy ember tisztességes fizetéssel eltartani, az összes járulékokat fizetni és egyebeket, ez se könnyű kérdés. Aztán annak egy helyiség is kell, az is, ami az előírásoknak megfelel, meg egy felszerelés is kell, szóval ez kemény anyagi kérdések is. Nagyon-nagyon nehéz ideális megoldást találni. Egyházi iskolák, azok is, attól, hogy egyházi még nem biztos, hogy tökéletes, nagyon-nagyon sok mindennek kell, hogy megfeleljen, hogy az igazán méltó legyen a nevére. De mindenesetre nagyon ideális, ha egyházak is tudnak anyagiakat, és főleg kiváló emberanyagot előállítani ahhoz, hogy valódi jó iskolák működjenek. És ezek minden, de minden támogatást megérdemelnek. Mindig arra gondolok, hogy bárcsak támadna egy profétája, itt kicsiny hazánkban is ennek az ügynek, aki jól megnézne minden jogi és anyagi lehetőséget, és mindent elkövetni azért, hogy a kisiskoláskorú gyerekek minél védettebbek legyenek, és a kezdet az minél előnyösebb és minél ideálisabb körülmények között történjék. Azt az érvet is meg kell említeni, hogy sokat mondanak, hát nem kell egy gyereket üvegbúra alá tenni, nem szabad ilyen elzártan nevelni az emberi társadalomtól, mert hát majd akkor megriad, meg kétségbe esik. Mikor majd látja a sok minden rosszat, hát őt búra alatt nevelték, és hát mi lesz ebből, edződjön hozzá, ebbe a világba kell élnie. Természetesen van ebben az évben az igazság, csak megint azt a hasonlatot mondom, amit azt hiszem az előző alkalommal is, hogy minden kertészben van annyi értelem, hogy a friss zsenge növényeket nem teszi ki a fagyra, hanem a hőnapra, hanem fokozatosan szoktatja hozzá. Tehát lehet, hogy amikor a gyermek már nagyobb lesz, és erősebb lesz, és megfelelően felkészítettük, nem szabad elzárni a világtól, teljesen egyértelmű. Ebben a világban nem csak azért, hogy ő rá ne hasonló szó, hanem ő is hasonl rá jól. Mindnyájan beletartozunk az emberiség szövetébe, és nem az a megoldás, hogy kivonulni az emberi társadalomból, de minden esetre egy gyerek sokkal jobban tudja elviselni a kártékony hatásokat, az idegrendszerére nehezedő nyomást, ha már idősebb, és ha addig nagyon jó befolyások és nagyon kedvező körülmények vették körül. Tehát, hogy így mondjam, fokozatosan edzük őt a fagyhoz és a tűző napsütéshez, és ne pedig beledobjuk zsenge éretlen korába, amikor még sem fizikailag, sem idegrendszerében, sem jellembelileg nem szilárdult meg úgy, hogy ezeket a befolyásokkal szemben ő meg tudjon állni a lábán, és ne tegye tönkre se pszichikailag, se erkölcsileg, se semmilyen vonatkozásban. Tehát ez egy megoldandó kérdés, egy nagyon nehéz kérdés minden szülő számára, hogy iskola és a gyermeke. Talán még azt is hozzátenném, hogy vannak lehetőségek, hogy iskolák között választani, utána járni, hogy melyik a legjobb iskola, de ne csak az iskolák hírnevével törődjünk. És én nagyon egészségtelennek tartom azokat az iskolákat, ahol csak szupertehetségeket akarnak nevelni. Akkor ahol az a fő cél, hogy az iskolából milyen átlag tanulmányi eredménnyel kerülnek ki a gyerekek, és hogy az iskola milyen fejeket produkál, és hogy milyen felsőoktatási intézményben minden tanulóját el tudja helyezni. Itt ez egy önző öncél, hogy az iskola egy elitiskola legyen. Sokkal egészségesebb, ha a gyermekek azt tanulják meg, hogy minden embert meg kell becsülni, és különböző társadalmi rétegek és különböző képességű emberek együttélése az egészséges. Én úgy gondolom, egy gyereknek sokkal jobb, ha olyan osztályban nő föl, ahol vannak jó tanulók is, vannak kettesek is, vannak hármasok is, tanulja meg mindegyiket megbecsülni a maga helyén, tanulja meg segíteni a gyengébet, és tanulja meg nem lenézni azt, akinek kisebb a képessége, azért, mert neki mondjuk születette, nagyon jó felfogó képessége van. Tehát itt nem csak az iskola híre számít, hanem az iskolának a szellemisége, az iskolának az eszméje, és éppen az ott tanító pedagógusok. Sokszor az iskolán egészén nem lehet változtatni, de mégis egy nagyon jó pedagógus keze alá lehet tenni. Tehát ha végül valaki hall egy legendás hírű jó tanítónéniről, aki már mondjuk idősödik, de hatalmas tapasztalata van, és nemzedékeket nevelt fel jól, és hála Istennek még tanít, akkor ez nagyon jó megpályázni ezt a tanítónénit, mert ott valószínű jó kézbe kerül a gyerek. Tehát így próbáljon mindenki maga tapogatózni és keresni az adott körülmények között a még mindig legjobb és legelfogadhatóbb megoldást. Az is nyilvánvaló, hogy a gyerekekkel sokat kell beszélgetni otthon az iskolai tapasztalataikról, és együttesen kiértékelni azokat. Még nagyon röviden, mert az időnknek a végén vagyunk, sokkal több szót érdemelne, de ez úgyis kimeríthetetlen téma, az olvasmányokról. A TV témát kihagyom. Ne vegyük rossz néven, hogy kihagyom, nem azért, mert nem óriási tényező, hanem erről annyi szó esik, hogy most én nem akarok itt semmilyen TV csatározásba belemenni. Egyet én megmondok, nálunk otthon nincsen TV, én újságot olvasok. Felnövekvő gyerek van a családban, nincs tévé otthon. Mindenki úgy oldja meg ezt a kérdést, ahol tudja, de akiknél van tévéjük otthon, nagyon kézbe kell tartani. Vannak nagyon jó dolgok is, ismeretterjesztő dolgok is, elismerem, de azt úgy jó, ha mindig van otthon valaki, meg nagyon ki tudják alakítani a rendet. Becsöppentem a Budakeszi Művelődési Házban egy alkoholellenes klubnak a rendezvényére, éppen a budakeszi polgármester tartott ott egy kis előadást, a végét hallottam, valamit beszélt a tévé hatásán, azt mondja, ha én hazamegyek, az egész családom tudja, hogy ahogy átlépem a küszöböt, a tévét ki kell kapcsolni. Tehát azért mondom, ez nem egy fanatikus vallásos álláspont, nehogy valaki ezt mondja, és nem is tartom helyesnek a fanatizmust, mert igen, lehetnek kiváló és hasznos dolgok, de akkor legyen, mondom, hogyha ezt meg lehet oldani otthon, hogy olyan biztos nem történik, hogy elszabadul a tévépokol, és a gyerekek azt néznek, amit akarnak. Ha ezt meg tudja valaki otthon oldani, akkor igen, de ezt nagyon meg kell oldani, mert ennek a kártételei beláthatatlanok, de mindenki azt hiszem elfogadja, hogy nem szólok erről többet, mert erről annyi szó esik, és nagyon sok okos szó is, nagyon sok helyes észrevétel is. Az olvasmányokról szeretnék szólni, és pedig olyan kérdésről, amire kevésbé gondolunk, mégpedig kisgyermekkorban a mesék. Rengeteg gyerekmeséskönyv jelenik meg, és aztán már valaki mondaná, ugye, hogy a gyermekműsorok azok már biztos ártatlanok, ugye hát a rajzfilmek, a gyerekek kedvencei. Még ezeknél is óvatosaknak kell lennünk. Most ezúttal Spock a Szülőnek Nehéz Lenni című könyvéből szeretnék olvasni. Az Egyesült Államok egyik legismertebb gyermeknevelője. És a következőket mondja a gyermek rajzfilmekről és a tündérmesékről. Leírja azt a történetet, hogy földolgoztak, nem tudom milyen földolgozás volt, ez nem is lényeges, a Hófehérke és a Hét Törpét gyerekek számára filmen. Hát persze ugye alkalmazták, hogy minél izgalmasabb legyen, stb. És végül az lett a vége, hogy a mozi tulajdonosnak, ez valahol Amerikában történt, az üléseket végig át kellett húzatni, mert a félelemtől a kisgyerekek bepisíltek a mozi előadás alatt, pedig Hófehérkét és Hét Törpét néztek. De olyan feldolgozásban, hogy az olyan izgalmakat keltett a gyerekekben, hogy ez lett az eredmény. Utána a következőket idézem a könyvből. Azt mondja, benyomásaim szerint a gyerekek számára az a legijesztőbb élmény, mikor igazi színészeket látnak a filmvásznon, miközben ütlegelik, megsebzik vagy lelövik őket, vagy ugyancsak igazi színészek lehajítják őket a háztetéről vagy a szikláról, időnként pedig banditák vagy vadállatok kergetik őket. Ezek a jelenetek nagyon valószerűek. A kisgyerekek még nehezen különböztetik meg a valóságot a színleléstől. Na, ezt a mondatot nagyon jegyezzük meg. A kisgyermekek nem tudják a valóságot és a színlelést egymástól elkülöníteni. Azután így mondja tovább. Nyilvánvalóan nagy eltérések mutatkoznak még az azonos korú gyermekek között is abban, hogy hogyan reagálnak egy rémtörténetre vagy mesére. Az életkornak is szerepe van abban, hogy mennyire zaklatja föl a gyerekeket egy történet, tehát akár olvasásként egy színdarab. Minél kisebbek, főleg a 2 és 3 éves korúak között, annál valószínűbb, hogy kiborulnak akár egy mese hatására. Aztán ezt írja, ami engem illet, én egyetlen mesét sem olvasnék fel a gyerekemnek, ha a legkisebb kegyetlenség is előfordul benne. És nem engedném, hogy félelmet keltő műsorokat nézzen a televízióban. Nem csak azért, hogy megkíméljem őt a félelem érzésétől, hanem főképpen azért, hogy ne szoktassam hozzá az erőszak látványához. Számos olyan élmény éri a gyerekeket az életben, ami elkerülhetetlenül nyugtalanítóan hat rájuk, és a felnőttekre is. Nem szükséges ezeket még mesterségesen is előidézni. Szeretném hangsúlyozni, hogy résen kell lennünk a tévéműsorok és a filmek terén, különös tekintettel a feltehetően gyerekeknek szánt rajzfilmekre. Ezeknek legalább 3/4 része hemzseg a szadisztikus epizódoktól. A nyuszi lezuhan egy szikláról, robbanás következtében leég a bundája, aztán a vonat palacsintává lapítja, majd ketté vágja a fűrész. A felnőtt nézők talán nevetnek ezen, de a kicsi gyerekek megszeppenve lapulnak. Ők ezt valóságnak veszik. És akkor azt hiszem, itt vagyunk a probléma lényegénél. Mi a baj a rémtörténeteket tartalmazó és élénk képzeletvilágot felvázoló mesékkel, például vasorú bábák, bosszorkányok, egyebek? Ezt azért érek rá a kérdésre, mert sokan ebben égvilágon semmi problémát nem látnak, a legjobb és legtermészetesebb gyermekeledelnek tartják. De megint jegyezzük meg, ahogy nem tudnak a valóság és a színlelés között a gyerekek különbséget tenni, ugyanúgy nem tudnak a valóság és a képzeletvilág között különbséget tenni. Lehet, hogy egy gyerek kicsi korában nagyon szorongós lesz, és a szülők nem tudják, mi a szorongásnak a gyökere, és a szorongás az egyik legveszélyesebb dolog, tovább viszi felnőtt korára, számtalan pszichikai megbetegedés, szenvedélybetegségnek az alapja lehet. És a szorongása lehet, hogy abból keletkezik, hogy ő annyi mindent hallott, és nem tudja, hogy mi a valóság, és mi a képzeletvilág, és fél. És neki a világ be van népesítve képzeletbeli lényekkel, és ezektől a képzeletbeli lényektől retteg. Hát akkor mit lehet csinálni? Szeretném mondani, hogy olvasni kell. Kicsin gyerekeknek is, mesélni is kell, de nagyon nézzük meg, hogy mit. Az emberiség legnagyobb jótevője azok, akik szép, tiszta, alkalmas gyermektörténeteket írtak, vagy gyermekverseket, és az ifjúságnak igazán irodalmilag is színvonalas, és szellemi képességeket és szép érzéket fejlesztő igazi szép irodalmat. Ők az emberiség legnagyobb jótevői. Én szerintem egy szülőnek magánkönyvtárat kell otthon csinálni. Irányítania kell, hogy a gyermekei kicsin gyermekkortól fogva mit olvasnak fel nekik, mit mesélnek nekik, és ő adja a gyereke kezébe az olvasnivalókat, ne pedig a gyermek, amit itt és ott és amott fölszed, hogy fejlődjön szellemileg, ízlésében, minden vonatkozásban. Nagyon nagy feladat, és nagyon szükséges. Megemlítem csak, hogy még mikor ráérő diák voltam, ugye, és együtt laktunk a nővéremékkel, és megszületett a kisfiúk, hát ő nekem is igaz élmény volt, mert mondom, még diákkorában az ember azért nagyon ráér, hogy nagynéniskedjen, és nem ismertem akkor ezt, még ezt az irodalmat, szóval nem voltam ilyen tisztában ezekkel az elvekkel, de valahogy úgy ösztönösen visszariadtam attól, hogy ilyen vad meséket, ilyen teljesen képzeletvilág világ, és még erkölcsileg sem tartottam jónak, mert csupa fekete-fehér jellemek vannak, és csupa, hogy mondjam, mézes-mázos happy endek egyikben, másikban, szóval valahogy úgy éreztem, nem a legjobb. Aztán, hát persze a gyereknek oldhatatlan a mesevágya. Vörös Sándornak nagyon hálás voltam a Bóbitáért, ugye ezek a csodálatos gyerekversek, amik hát tényleg tüneményesek. és hát ezzel tényleg gyereknek való eledel a legnagyobb része, és persze lehetett mesekönyvek között is azért megfelelőeket talán ki kellett választani. Mondjuk sajnos az Andersen mesékben csodálatosak vannak, de már inkább felnőtteknek valók, a gyerekeknek még nem tudják fölfogni. De szóval válogatni kell, vagy Móra Ferencnek is vannak csodálatos dolgai, ugye, amelyeket szintén lehet nagyon jól felhasználni a gyerekeknél. De ugye mivel ebből kevés van, és a gyerek hát a vágya oldhatatlan, mit csináljunk, milyen mesét mondjunk, rákaptam arra, hogy a hétköznapi életről beszélni. A kedvenc története az én kis unokaöcsémnek ezek voltak, hogy mi a gulya, ezt ugyanis egy Vörös Sándor versben szerepelt, hogy jön a gulya, és megkérdezte, mi a gulya, és hát ugye, hogy a gyereknek lehet az ember színesen elmagyarázni, hogy hogy vannak a mezőn, hogy van a pásztor, hogy tereli őket a kutya, és ehhez hasonlók, hát ez végtelenül kedves lett. Aztán jött utána egy másik, hogy mi a tűzoltóautó, mi a mentőautó, ez is úgy jött, hogy az utcán hallotta, hogy színérnázik, és így teljesen ösztönösen fedeztem fel, hogy a gyereket hogy lehet a valósággal megismertetni úgy, hogy egyszerűen a mindennapi életből vett dolgokat mondunk el színesen, de a gyerek nem rugaszkodik el a valóság talajától. És nem keveredik össze a fejében a valóság és a képzelt világ, és nem terhelődik meg oktalan félelmekkel. Tehát erre is nagyon figyeljünk oda. És a rajzfilmek, szóval meg kell mondanom, hogy tényleg nem gyerekeknek valók a legnagyobb része. Eleve gondoljuk meg a zűrzavara, az a hihetetlen gyors villanás, hogy pillanatok alatt változnak a képek, aztán a torz alakok nem is a valóság talaján van egyszer, másodszor pedig kifejezetten idegfeszítő és izgalomfelcsigázó. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a rajzfilm önmagában nem egy nagyon jó műfaj, lehetne, vannak, léteznek is bűbájos, igaz jó rajzfilmek. És ha már akkor erről szóltam, akkor még arról is, hogy viszont a negédes moralizáló történetek is nagyon rosszak. Sokszor tapasztalom, hogy keresztény berkekben állítanak elő ilyesmit, ami csupa ilyen oktató történet, de az elején látod, hogy nem igaz. És ezekben is vannak fekete-fehér jellemek, meg ilyen érzelgős happy endek, ami ugyanúgy nem a valóság, és ugyanúgy nem igaz, és ugyanúgy a gyereknek az ízlését rontja. Tehát ez is egy nagyon érzékeny kérdés, és ezt is nagyon meg kell fontolni, hogy a gyerekeink mit olvassanak, mit nézzenek. És hadd fejezzem be azzal, hogy van viszont egy valami, ami még hozzáférhető számunkra, és ami a gyerekeknek foglalkozásnak kiváló testi erejük fejlesztésére, szellemi képességeik fejlesztésére, és sok-sok minden, ez pedig a természet. Hála Istennek, hogy a szabad természetben mehetünk, nem kell kullancsriadót fújni, óvatosnak kell lenni, vigyázni kell, de nehogy már a kullancstól való félelmünkbe mellőzzük az erdőket, hegyeket, völgyeket, van isteni gondviselés is, meg vannak óvatosságok is, meg óvintézkedések is, de szoktassuk a gyermekeinket a természet szeretetére, mert van olyan békesség, van olyan harmónia, van olyan felszabadultság, amit egyedül csak a természet tud közvetíteni. Nyári bibliai táborainkban figyeltem meg, hogy szülők, akik elmulasztják erre nevelni a gyermekeiket, milyen kárt tesznek. Elhatározunk egy kirándulást, akkor ott kell agitálni, könyörögni, hát jobb itt beszélgetni, hát inkább focizunk a röpipályán, de hogy milyen hasonlíthatatlan élmény megmászni egy hegyet, azon a hegyen leülni és csendet hallgatni, és milyen, akárha bőrigázunk is adott esetben, következő percben kisüt a nap, szóval a gyerekeket, ha ezekre nem tanítjuk meg, nagyon nagyot veszítenek az életükből, és ha gyerekkorukban megszeretik a természetet, a természetjárást, a kirándulást, bizonyos testi erőfeszítést is, azért, hogy szépet és jót lássunk, és gazdagodjunk, akkor a gyerekeinknek nagyon sok egészséges lelki-szellemi táplálékot adunk, és a fizikai képességeiket is fejleszti. Nem akarok számot mondani, de szerintem egy keresztény család kiránduljon annyit, amennyit csak tud. Van, amikor csak magukba, csak a család, van, amikor összefogva még egy-két családdal, kisebb társaságban, de amit csak lehet, mindent kihasználni, amikor a természetben lehetünk. Ott csodálatos meghitt beszélgetések folyhatnak, fölkészülhetnek a szülők arra, hogy a gyerekük kiválóan ismerje a biológiát, meg a földrajzot, meg a természetet, mert összekapcsolhatják ezt az iskolai tanulmányaikkal, fölébresztetik a gyermekben a felfedező kedvet, hogy megismerjék, megértsék, csodálják a természet titkait, és ezek nagyon nagy áldására vannak a gyerekeknek. A legtermészetesebb és legértékesebb szórakozás a természeti állás, legalábbis azoknak az egyike.